Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Abba Sámuel Ménfői veresége nem azt az eredményt szülte, amelyet Péter elvárt. Uralma ugyanis nem szilárdult meg, és nem költözött nyugalom az országba. Az egymást követő összeesküvések, lázadások egymástól függetlenül, de végül egymást kiegészítve veszélyeztették a német császár által támogatott magyar király uralmát, és a teljes anarchia szélére sodorták az országot. Témánk a királycsinálók.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, üdvözlöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm szépen az újabb meghívást. A következőkben tulajdonképpen a múlt heti műsorunkat folytatnánk, a múlt heti beszélgetésünket folytatnánk, hiszen láttuk, hogy Szent István király uralkodása után egyáltalán nem volt stabil Magyarországnak a helyzete. Orszaoló Péter uralkodása nem teremtett, nem hozott nyugalmat az országba, és a kihívója, a későbbi kihívója, Abba Sámuel uralkodása sem szilárdította meg az országnak a helyzetét. Így a következőkben próbáljuk megnézni, próbáljuk végigkövetni azokat az eseményeket, amelyek Orszaoló Péter második uralkodásához köthetőek, illetve lássuk, hogy kik voltak ennek az időszaknak a főszereplői, akik fontos szerepet játszanak a következő király uralkodásának megalapozásában.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Bár az elmúlt műsorokban elsősorban Szent István király uralkodását követtük végig, és tulajdonképpen, hogy egy picit kötődjünk a mostani beszélgetéshez, a trón örökösödésének a problémáját kell egy kicsit részletesebben megnézzük, hiszen István király, miután fia Imre herceg egy vadászbaleseten 1031-ben elhunyt, egy alkalmas utódot keresett, egy olyan alkalmas utódot, aki tovább tudja folytatni azt az utat, amelyet első királyunk kijelölt Magyarország számára. Egy olyan utódot keresett, amely alkalmas a Szent Istváni örökségnek a továbbviteléhez. És mit is értett vajon Szent István király az alkalmasság alatt? Tehát egy olyan utódot szeretett volna, aki tovább viszi a államszervezői tevékenységét, illetve egyházszervezői tevékenységét. István király mit is tartott fontosnak az államszervezői tevékenységnél? Hát elsősorban azt, hogy egy keresztény Magyarország jöjjön létre, maradjon meg Európába. Egy olyan keresztény Magyarország, ahol a nyugati hagyományok, viszonyok elterjednek és megszilárdulnak. Egy olyan Magyarország, ahol a keresztény szellemiség uralkodik. Ez nem véletlen, hiszen ő maga is keresztény szellemiségben nevelkedett, noha a megkeresztelésére nem feltétlenül a születése után került sor. Láttuk az elmúlt beszélgetésekben, hogy ez valamikor a 990-es évek környékén történhetett meg. Ugyanakkor egy olyan Magyarországot akart Szent István király, amely több szállal is kapcsolódik Nyugat-Európához, például dinasztikus kapcsolatokkal. Ez ezért is volt számára rendkívül fontos a Major Gizellával kötött házassága. Ugyanakkor egy olyan Magyarországot szeretett volna István király, ahol a trón örökösödésnek a rendje megszilárdul, és ahol a keresztény primogenitúra első szülöttségnek az elve előnyt élvez a szeniorátus elvével szembe. Ezen kívül pedig István király egy olyan Magyarországot szeretett volna, ahol a király hatalma tulajdonképpen a régi törzsi vezetők hatalma fölé tornyosodik, ahol a király akaratát érvényesíteni tudta az egész ország fölött, és ahol a következő királynak nem kell megküzdenie olyan helyi vezetőkkel, mint például Ajtony, vagy Gyula, vagy Káen, vagy éppenséggel más kisebb helyi törzsi vezetőkkel. Ugyanakkor Szent István király egy olyan Magyarországot képzelt el, ahol a királyi közigazgatás érvényesül az egész ország területén, és ennek érdekében ugye létrehozta a vármegye rendszert. A uralkodása során körülbelül 30 vármegyét hozott létre, és ezeknek a vármegyéknek az élén álló ispánok a királyi akaratát teljesítették. Ugyanakkor Szent István számára rendkívül fontos volt, hogy az utódja tovább erősítse, tovább szervezze a keresztény egyházat, hiszen István király hagyomány szerint 10 egyházmegyét létesít az ország területén, ebből ugye 2 érsekséget és 8 püspökséget, noha ugye bizonyíték csak 8 egyházmegye létrehozására van, de ez nem azt jelenti, hogy a másik 2 nem létezett István uralkodása alatt, tehát ő egy olyan uralkodót szeretett volna, aki ezt az egyházszervezői munkát tovább viszi, és megteremti az önálló magyar keresztény egyházat, amely független a német birodalmi egyháztól. Ugyanakkor István király azt szerette volna, hogy Tóda gazdasági téren is a nyugathoz kösse Magyarországot, és láttuk azt, hogy Szent István ezt úgy tette meg, hogy nyugati mintára pénzeket veretett. Ugyanakkor az első királyunk számára az is fontos volt, hogy továbbra is az írott törvények domináljanak a szokásjoggal szembe, és ezeknek az írott törvényeknek az uralma megmaradjon és érvényesüljön az egész ország fölött. Ugyanakkor külpolitikai szempontból is azt szerette volna, hogy a nyomdokaiba lépjenek, hiszen tudjuk azt, hogy István király egy békepolitikára törekedett, ugyanakkor pedig az volt a célja, hogy Európa legfontosabb hatalmi tényezőivel, mint például a német-római birodalommal, a bizánci birodalommal, vagy a pápasággal jó kapcsolatokat alakítson ki, de ugyanakkor, ha veszély fenyegeti az országnak a függetlenségét, akkor a következő király megvédje ezt a függetlenséget, mind ahogy tette István király is Konrád császárra szembe. Első királyunk azt is fontosnak tartotta, hogy az országban megmaradjanak azok az intézkedések, amelyeket egész élete során bevezetett, és a magyarok számára érvényesüljön a letelepedett életmód, egy olyan környezet, amely a magyarokat inkább Európához közelíti, mint a régi vándorláskori sztyeppei hagyományokhoz. Pontosan ezért választotta Szent István király utódjaként Orszeoló Pétert, viszont ugye a választása elég sok értetlenséget váltott ki, és tudjuk azt, hogy István király utolsó napjainak is komoly problémája volt a trónutódlásnak a kérdése, illetve Péter uralmának a megszilárdítása. Talán, ha így visszatekintünk, István király ezen döntése, hogy Pétert válassza ki utódjául, volt a királyságának az egyik legszerencsétlenebb pillanata, hiszen a múlt heti műsorunkban láttuk azt, hogy ez komoly bonyodalmakhoz vezetett. Ennek ellenére mindenképpen elmondhatjuk, hogy Szent István uralkodása meghatározó, sorsdöntő jellegű volt a középkori Magyarország számára, és ezt későbbi utódai is elismerték, ezért nem véletlen, hogy Szent István királyt ugye 1083-ban szentté avatták, és a megmaradt elekjéi azok töretlen tiszteletet élveznek mind a mai napig.
Köszönjük a kiegészítést, történész úr, Melyek voltak Péter király második uralkodásának legfontosabb eseményei?
Péter király ugyebár hatalmát az 1044-ben lezajló Ménfői csata után szerezte vissza. Hát miért kellett visszaszerezze az uralmát? Hát azért, mert az első uralkodása meglehetősen szerencsétlenül alakult. Péter király ugyanis nem tartja be, a krónikák szerint legalábbis nem tartja be azokat az ígéreteket, amelyet Szent István királynak tesz, és önálló elképzelésekkel próbálja irányítani az országot. Az önálló elképzelések alatt azt értjük, hogy egy sokkal aktívabb külpolitikát folytat, amelyben jelentős összetűzésekbe kerül a német-római birodalommal. Ugyanakkor adókat vet ki, törvényeket hoz, amelyek valószínűleg eltérnek a Szent István által bevezetett törvényektől, illetve és ez a legfontosabb pont, ahol a kortársak nem értenek egyet vele. Németekkel, illetve olaszokkal tölti fel a hivatalokat, tehát idegeneknek adományoz tisztségeket, ami a magyar főurak számára elfogadhatatlanná válik. Ugyanakkor összetűzésbe kerül Gizella királynéval is. Nem ismerjük pontosan, hogy melyek voltak ennek az összetűzésnek az okai, viszont tudjuk azt, hogy Péter megfosztotta birtokaitól az özvegy királynét, és talán Veszprém várába záratta. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Gizella királyné volt az egyik, aki mondjuk ilyen katalizátor szerepet játszott a Péter ellen szerveződő főurak sorában. Az ellene induló összeesküvések hatására Péter kénytelen volt 1041-ben elhagyni az országot, és a magyar főurak megválasztották István király sógorát, Abba Sámuelt, Magyarország új királyának. Viszont láttuk azt, hogy Abba Sámuel nem váltja be a hozzáfűződő reményeket, a krónikák szerint zsarnokként uralkodik, emiatt pedig elveszti az ország lakosainak, az ország nemeseinek a támogatását. Így, amikor Péter német segítséggel visszatér az országba, akkor Abba Sámuel nem tud számottevő ellenállást kifejteni a régi királlyal szembe, elveszti a Ménfői csatát, és életét is veszti menekülés közben. Péter ezután a német császár támogatásával újra Magyarország királya lesz, újra megkoronázzák királynak, és bár a császár még nem követelt hűbéri esküt Pétertől, a segítségért igen magas árat szabott. A király hamarosan bevezette a német jogot az országba, 1045 elején pedig vélhetően az egyre elterjedőbb összeesküvések miatti félelmében Pünkösdi ünnepére ismét Magyarországra hívta harmadik Henriket. A német uralkodó 1045. május 26-án meg is jelent Fehérváron, ahol Orszeoló Péter a harmadik Otto által adományozott lándzsa képében hűbérul ajánlotta fel Magyarországot, és átadta neki az eredeti koronázási ékszereket, amelyeket a császár Rómába küldött. Egy német krónikás a korabeli szertartást így értékelte: Péter király a saját népének és a mi népünknek a színe előtt az aranyos lándzsával átadta a magyar királyságot császári urának. Vagyis a német krónikás úgy értékelte, hogy a lándzsa és a korona a császári hűbéressé vált Pétert már nem illette meg. Henrik magát és a jövendő utódait a meghódított Magyarország örökös urainak tekintette, sőt, még a magyar főembereket is esküre kötelezte. Esküjükben a magyar főurak elismerték a császár azon jogát, hogy ő nevezze ki a mindenkori királyt Magyarország élére. Péter ezen lépése természetesen olaj volt a tűzre, az elégedetlenkedők ekkor már nem csak új királyt akartak, hanem egy részük a régi pogány szokások visszaállítását követelték, és ebben Vazul egykor száműzött fiainak, Leventének, Andrásnak és Bélának a segítségére is számítottak. Péter 1045-ben sikeresen felszámolt egy ilyen összeesküvést, amelyeket Viske és az erdélyi Gyula fiai, Bója és Bonyha szerveztek. Péter az összeesküvést rendkívüli kegyetlenséggel torolta meg. A krónikaírók szerint a király emberei elfogták az árulókat, és az összeesküvésben résztvevő főurakat megkínozták, többüket megvakították, másokat pedig lefejeztek. Péter király azonban nem örvendhetett sokáig ennek a sikerének, mert Csanádon Szent Gellért püspök vezetésével a főurak újabb konspirációja kezdődött, melynek résztvevői Magyarországra hívták a Vazul fiakat.
Történész úr, ha már az előbb szóba került Gellért püspök, akkor említsük meg életének legfontosabb eseményeit, hiszen a 11. századi Magyarország egyik meghatározó személyisége volt.
Igen, Szent Gellért püspök mindenképpen Magyarország egyik, 11. századi Magyarország egyik meghatározó személyisége. Eredetileg Giorgio Sagredo néven egy gazdag kereskedő család gyerekeként született Velencében. A fiú már 5 éves korában a San Giorgio Maggiore szigeten található Bencés kolostorba került, miután láthatólag gyógyíthatatlan betegségbe esett. A szülei megfogadták, hogyha a barátok imáinak köszönhetően Giorgio életben marad, akkor Isten szolgálatába adják őt. A gyerek utóbb szerencsésen felépült, így a velencei szigeten fekvő Benedek rendi apátság falai között kezdte meg a tanulmányait. Az ifjú szerzetes azután változtatta meg a nevét Gellértre, miután édesapja 995-ben szentföldi zarándoklatra indult, és nem sokkal a partraszállást követően elesett az arabok elleni harcban. A fiatal ember hamarosan édesanyját is elveszítette, és örökségéről lemondva az imádságnak és a tanulásnak szentelte életét. Kivételes tudása nyomán 25 éves korában a monostor perjeljévé léptették elő, majd tanári állást kapott a bolognai kolostori iskolában. A Gellért 7 év után 1012-ben tért vissza a velencei rendházba, ahol előjárója Vilmos halála után őt választották meg apátnak. Férfi 3 évig viselte ezt a tisztséget, ezután azonban feltámadt benne a vágy, hogy édesapja példáját kövesse és a Szentföldön terjessze a keresztény hitet. 1015-ben tehát Gellért lemondotta el a kolostor vezetéséről és hajóra szállt, ám az út elején vihar tört ki, így csupán az adriai Szent András szigetig jutott. Gellért több hétig tartózkodott a sziget Bencés rendházában, és ez idő alatt megismerkedett Razina pannonhalmi apáttal, aki igyekezett őt István király udvarába csábítani. A férfi makacsul kitartott eredeti úti célja mellett, de Razina rábeszélésére hajlandó volt Magyarországra jönni, hogy a hazánkon áthaladó zarándok útvonalon jusson el a Szentföldre. A legenda szerint Gellért 1015 májusában érkezett meg Mór pécsi püspökhöz, majd Razina Mór és Asztrik pécsváradi apát társaságában onnan Fehérvárra ment tovább. A király és Gellért állítólag éppen Nagy Boldogasszony ünnepén találkozott először, a velencei férfi aznapi prédikációja pedig arra ösztönözte Istvánt, hogy rábízza fia Imre nevelését. Gellért egy isteni látomás hatására hajlandó volt lemondani a szentföldi terveiről, és végül 7 évig maradt a királyi udvarban. Minden jel arra utal, hogy a tanult szerzetes ez idő alatt diplomáciai feladatokat is kapott, így például az 1010-1020-as évek fordulóján Franciaországban is megfordult. Miután Imre herceg betöltötte a 15. életévét, nevelője a Balaton felvidék erdőségeibe Bakonybénre vonult vissza, hogy remetességben az írással foglalkozhasson. Az ottani kolostorba született meg Gellértnek a zsidókhoz írt levélhez és Szent János első leveléhez szóló magyarázatai, amelyek utóbb sajnos nyomtalanul elvesztek. Az ekkor már köztiszteletben álló szerzetes egészen addig élvezte Bakonybél nyugat, míg István hadvezére Csanád 1028 körül legyőzte a Maros környékét uraló Ajtonyt. A nemzetség fő halálával a király nem csak az államába, de az egyház szervezetbe is igyekezett betagolni ezt a területet, ahol korábban inkább bizánci kulturális hatás érvényesült. István a feladatra Gellértet találta a legalkalmasabbnak, aki 1030 táján hatalmas szervező munkába fogott. Mindenek előtt az új püspökség területét 7 esperegségre osztotta, majd templomokat építetett és káptalani iskolát alapított, ahol legenda szerint a magyarok mellett német, sőt francia diákok is tanultak. Az energikus főpap eközben írói munkásságát sem adta fel, élete főműve a Deliberáció már Marosváron született meg. A legenda szerint Gellért bejárta a püspökség területét, tömegesen térítette meg az ottani magyarokat, hirdette az igét és gyógyításaival számos csodát is végbevitt. A klerikus munkájában mindenkor élvezte István támogatását, miután azonban első királyunk 1038-ba befejezte életét, fokozatosan szembe került annak örököseivel. Ellért Orszeoló Péter és Aba Sámuel alatt nem rejtette véka alá véleményét. Az előbbi királyt azért kritizálta, mert idegenpártoló politikájában veszélyt látott a fiatal magyar egyházra nézve. Tudniillik el akarta kerülni, hogy Magyarországon a kereszténységet idegen vallásként könyveljék el. István sogorával pedig azután száll szembe, hogy Aba Sámuel csanádon 50 fő urat meggyilkoltatott. A püspök 1044 húsvétján megtagadta ez utóbbi király koronázását, és megjósolta, hogy a véreskező uralkodó még abban az évben elveszíti hatalmát. Mint már említettük, a mérfői csata valóban Aba Sámuel bukását és Orszeoló Péter visszatérését eredményezte. A következő két év azonban újabb nehézségeket tartogatott Gellért számára, hiszen továbbra sem értett egyet a Péter által folytatott politikában. A Péter ellen kialakult ellenállásban Gellért püspök aktív szerepet vállal, úgy néz ki, hogy ő vezeti a király elleni összeesküvést. Sőt, nagy valószínűséggel a püspök kezdeményezte a vazulfiak visszahívását is. De a Gellért által kezdeményezett mozgalommal párhuzamosan kibontakozik a Vata által vezetett felkelés is, amelynek következtében a csanádi püspök életét veszti, mártír halál halt. Ennek részleteire néhány perc múlva még visszatérek. A mártírt először a pesti Boldogasszony templomba temették el, majd testét csanádra szállították, ahol rövid időn belül jelentős Gellért kultusz alakult ki. Nem csoda, hiszen a velencei származású püspök magyarországi munkássága idején elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai egyház szervezet megerősítésében, Európához fűződő kulturális kapcsolataink kibővítésében, iskola alapítóként, íróként pedig személyesen is sokat tett azért, hogy a nyugati műveltség önálló gyökeret eresszen a Kárpát-medencébe. Gellért Imre nevelőjeként a keresztény államhatalom megszilárdításában is szerepet vállalt, még úgy is, hogy a herceg később nem léphetett édesapja örökébe. Egy nagyszerű életpályát látva nem is lepődhetünk meg azon, hogy ez 1083-ban, amikor Szent László király közbejárására Istvánt és Imrét, valamint Zoárt és Benedek nyitrai hemetéket is szentté avatták, Gellért is ebbe a különleges kegybe részesült. A források szerint a csanádi püspök kanonizációjára körülbelül 10 nappal került sor a szerzetesek felemelése után, július 26-án került sor erre az eseményre csanádon, ahol a 14. század végéig őrizték erekjeit. A szentföldi maradványait később Murano egyik templomába szállították, kultusz azonban továbbra is jelentős maradt Magyarországon. A közvélemény napjainkban is István egyik legtehetségesebb segítőtársának tartja őt, Budapest egyik nevezetes pontja, a Gellért hegy pedig mindmáig őrzi vértanúságának az emlékét.
Miért Vazul fiának ajánlották fel a trónt, és mit tudunk a hercegek életéről, apjuk megvakítatása és a visszatérésük között?
Gellért püspök és társai választása azért esett Vazul fiaira, mert ők voltak Szent István legközelebbi rokonai, ezáltal rendelkeztek az uralkodáshoz szükséges legitimációval. Ugyanakkor valószínűleg a csanádi püspök alkalmasnak tartotta őket, hogy tovább vigyék első királyunk államszervező örökségét, és tovább folytassák a keresztény egyház megszilárdítását. Mint már említettük, Szent István Imre herceg halála után unokatestvérét Vazult, aki Géza testvérének Mihálynak volt a fia, nem tartotta alkalmasnak az uralkodásra, és Orszeoló Pétert jelölte ki örökösének. A történészek e döntés mögött Vazul pogány szokásokhoz köthető szimpátiáit gyanítják. Vazul viszont Szent István ellen lázadást szervezett, de megvakították, és egyes források szerint a fülébe forró olmot öntöttek, hogy uralkodásra alkalmatlanná tegyék. Vazul fiainak, Leventének, Andrásnak és Bélának apjuk megvakítatásakor menekülniük kellett. Úgy néz ki, hogy először Csehországba kerültek, majd nem sokkal később tovább mentek Lengyelországba, ahol Mieszko fejedelem vendégei voltak. Ide valamikor 1031 és 1034 közötti időszakban érkezhettek. Az utóbbi dátumhoz közelebbi évszám a valószínűbb. A lengyel udvarba viszont már csak Béla maradt, aki feleségül vette a lengyel fejedelem lányát, míg a másik két testvér továbbutazott a Kievi Rusz irányába. Itt Pölcsi Jaroszláv, kievi nagyfejedelem vendégszeretetét élvezték. 1038 táján András feleségül vette a fejedelem lányát, Anasztáziát. Feltehetően ennek a házasságnak az előfeltétele az volt, hogy Andrásnak fel kellett vennie a keleti ortodox kereszténységet. Leventét a források pogányként említik, lehet, hogy ő volt az Árpád ház utolsó olyan tagja, akit nem kereszteltek meg. De az sem kizárt, hogy megkeresztelték, csak nem gyakorolta annyira buzgón az új hitet, mint ahogy az sem kizárt, hogy a keleti kereszténység hívelett a számüzetése alatt, és ezért említik meg a későbbi források pogányként. Minden esetre a két herceg Kievben értesült a kaotikus magyarországi helyzetről, és elfogadták az összeesküvők felkérését, és orosz segédcsapatok által támogatva visszatértek az országba. Abaújváron viszont nem Gellért püspök és társai várták őket, hanem a Vataféle mozgalomnak a képviselői.
Történész úr, ki volt Vata, aki szintén ekkor robbantja ki a lázadását.
Vatáról, mint egyébként a korszak sok más meghatározó személyiségéről viszonylag keveset, és nem mindig teljesen hiteles információkat tudunk. Úgy néz ki, hogy Vata Békésvárának, illetve az ezt körülvevő vármegyének az ura volt. Györfi György őt a körösök vidékén megszállt egyik magyar törzs vezetőjének tartja, aki felvette a kereszténységet. Györfi emögött a gesztus mögött politikai szándékot sejt, úgy gondolja, hogy ez volt a feltétele annak, hogy Vata megmaradhasson a törzsi területe élén. Tehát helyzete hasonló volt Abó Sámueléhez, érdekből vette fel az új hitet. 46-ban Péter erőszakos akciói hatására Vata felkelést robbantott ki. Elképzelhető, hogy Péter megpróbálta elfoglalni Békésvárát, és Vata helyett saját, minden bizonnyal idegen ispánját akarta a vármegye élére helyezni. Vata a kereszténység zászlaját magasra emelő Péterrel szembe a szabad magyarok tömegeire támaszkodott, és Györfi szerint a mozgalma ideológiájának a pogányságot választotta. A középkori magyar történelmet kutató és jól ismerő történészek az ország keleti részén kialakult mozgalmat pogánylázadásnak tekintik, ezért a következőkben én is így fogom nevezni. Noha minden bizonnyal nem csak a pogányok támogatását bírta, hanem mindenkiét, aki elégedetlen volt Péter uralmával. A képes krónika szintén Vata pogány kötöttségeit emeli ki. Ő volt az első, aki gonosz szellemeknek ajánlotta magát, leborotválván fejét, és három ágba bocsájtotta le hajfűtjeit a pogányok szokása szerint. Majd felbújtására az egész nép a pogány isteneknek szentelte magát, és lóhúst tettek. Vata felkelése Békésből indult ki, hamarosan azonban Kelet-Magyarország nagy részére átterjedt a mozgalom. Így amikor a Gellért püspök által vezetett összeesküvők hívására Kievből visszaérkeztek Levente és András hercegek, akkor a Vata felkelés résztvevői Abaújvárot eléjük járultak, és azt kérték, hogy engedjék az egész népet a pogányok szokásai szerint élni, a püspököket és az egyháziakat megölni, az egyházat lebontani, a keresztény hitet elvetni és bálványokat imádni. A hercegek nehéz választás előtt álltak. András Kievben megkeresztelkedett, és a püspökök hívták haza őket, de viszont ők Újváron egy hatalmas pogány tömeggel találták szembe magukat. Ráadásul tudták, hogy az ország birtoklásáért meg kell küzdjenek Péterrel és az őt támogató német-római birodalommal, amiha ez aligha lesznek elengedőek, csak az orosz segédcsapatok, így szükségük volt tömegbázisra. Ezért engedtek a követelésnek, és jóváhagyták a pogány felkelők kéréseit. Azok pedig nem késlelkedtek, megölték a keresztény hitet megtartó egyháziakat és világiakat, Isten igen sok egyházát lerombolták. Azután Péter király ellen felkelvén az összes németet és olaszt, akik különböző hivatalok élén Magyarország szerte voltak, csúfhalálnak adták át. Vata későbbi sorsáról nem igazán értesülünk a krónikákból, viszont a családja a következő időszakban is elég jelentős szerepet játszik a 11. századi Magyarország történetében, hiszen egyik fia még első Béla uralkodása során szerephez jut az ország történetének az alakításában. Egy szóval Péter király uralkodásával elégedetlenek, Gellért püspök és társai, a pogányok és a vazulfiak összefogtak, és együttesen léptek fel Orszaló Péter királyságával szembe.
Történész úr, beszéljünk ma még arról is, hogy hogyan veszti el első Péter másodszor is a királyságát, és mi lesz a későbbi sorsa.
Orszaoló Péter a felvidék nyugati részén tartózkodott, amikor értesült a számára kedvezőtlen események kibontakozásáról. Helyzetét nem ítélte reménytelennek, miután segítséget kért harmadik Henriktől, gyorsan átkelt a Dunán, és Székesfehérvárra tartott. A város azonban ekkor már az összeesküvők kezén volt, és bezárta a kapuit a király előtt, így a király a városon kívül rekedt. Ugyanakkor a püspökök és a világiak Székesfehérvárról a közeledő hercegek üdvözlésére indultak. A pesti révnél azonban Gellért püspök és társai nem a hercegekkel találták szembe magukat, hanem vatalázodaival, akik gyűlöletüktől vezetve rögtön rájuk rontottak. Támadásuk fő célpontja Gellért püspök lett, akit 1046. szeptember 24-én a mai budapesti Szabadsághíd közelében megöltek. A püspököt egy kordéra kötötték, és a Kelenhegyről a mélybe taszították, majd a Duna partján a fejét is betörték. Állítólag Gellért tisztában volt azzal, hogy sosem találkozhat a hazatérő hercegekkel, és a halála előtti estén Diósdon megjósolta úti társainak vértanúságát. A csanádi püspökön kívül ezen a napon még egy püspök és Szolnok Ispán is életét vesztette a pogányok keze által, egy harmadik püspököt csak András herceg megérkezése mentett meg. Közben Péter Fehérvár alól Moson felé menekült, hogy német földön találjon menedéket és támogatást, hiszen Augsburgban már gyülekeztek a császári seregek Péter megsegítése céljából. A lázadó magyarok azonban már lezárták az ország kijáratait, ami lehetetlené teszi Orszaoló Péter menekülését. Ugyanakkor Pétert utolérte András követe is, aki békességet ajánlva visszahívta őt az országba. A király visszafordult, de Zámoly faluban András emberei megpróbálták elfogni. Péter természetesen hallani sem akart az önkéntes megadásról, és egy udvarházba szorulva 3 napig elkeseredetten védekezett. De végül emberei elfogytak mellőle, így fogságba esett. Az altaihi évkönyv szerint a pogányok megvakították. Orszaoló Péter későbbi sorsával, halálával kapcsolatban rendkívül ellentmondásosak a források. Az egyik forrás szerint már 1046-ban, nem sokkal megvakítatása után Székesfehérvárot halt meg. Egy másik forrás szerint viszont még összeházasodott a cseh fejedelem Bratislav özvegyével, Schweinfurti Judittal, és majd csak 1059. augusztus 30-án hal meg, szintén Székesfehérváron. Holttestét az általa épített pécsi Szent Péter és Szent Pál székesegyházba helyezték örök nyugalomba. Péter legyőzésével nagyjából egy időben halt meg Levente herceg is. Halálának körülményei mindmáig tisztázatlanok, talán betegség végzett vele, így a trón a középső vazul fiú András herceg kezébe kerül.
Milyen épített örökséget hagytak első Péter és Abba Sámuel rövid uralkodásaik során?
Mindkét uralkodó, mint láttuk, meglehetősen rövid ideig uralkodott. Természetesen ez nem jelenti, hogy nem hagytak semmi épített örökséget maguk után. Elsősorban Péter tevékenységét kell kiemelni, akinek köszönhetően felépült a pécsi székesegyház. A pécsi egyházmegyét 1009-ben alapította még Szent István. Ekkor már állt itt egy székesegyház, amelynek altemploma a 4. századból, azaz a romai időkből származott. Erről a templomról nem sokat tudni. Egyes elképzelések szerint a romai kori temetők egyik kápolnájából alakították ki. Ez is a magyarázata lehet annak, hogy Orszaoló Péter első uralkodása idején új székesegyház építésébe kezdett, ami azonban hamarosan 1064-ben le is égett egy tűzvészben. Sajnos erről az épületről sem tudunk túlságosan sokat, és nem sokára egy újabb harmadik székesegyház is épül Pécsen. Tehát Péter uralkodásának mindenképpen ez a legfontosabb épített öröksége, a pécsi székesegyház. Abba Sámuel kapcsán viszont az abbasári kolostort kell megemlíteni. említsük, amely első épületei 1041 és 1044 között épültek. Az említett időszakban egy kör alakú toronnyal kiegészített udvarház és egy a kor viszonyaihoz képest meglehetősen impozáns méretű templom épült ezen a településen, és a későbbiekben az abasári épületegyüttes kiegészült más épületekkel is, és egy kolostornak adott otthont, amely az évszázadok során egy meglehetősen jelentős épületegyüttessé gyarapodott. Egyébként az abasári kolostornak a feltárási munkálatai jelenleg is zajlanak, és a történészek most próbálják elkészíteni ennek a kolostornak a lehetséges látványrajzát. Tehát Abba Sámuel uralkodásához ezt az épületet tudjuk a leginkább kapcsolni, és ha figyelembe vesszük azt, hogy kolostort alapított, ezért talán azt is megkérdőjelezhetjük, hogy uralkodása során pogány érzelmeket ápolt.
Történész úr, a királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről, miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A műsorunk során Péter, Orszaló Péter második uralkodásáról beszéltünk, illetve azokról a történelmi személyiségekről, akik meghatározták még ezt a korszakot, és itt elsősorban Gellért püspökre gondolok, aki jelentős szerepet játszott Orszaló Péter második bukásában, valamint Vata nevét, szerepét is megemlítettük, akinek a mozgalma szintén jelentős hatást gyakorolt Péter uralkodására. Ezen kívül pedig néhány gondolat erejéig beszéltünk azokról az épületekről is, amelyek két rövid ideig uralkodó királyunknak a nevéhez köthetőek, és pedig Orszaló Péter esetében a pécsi székesegyház építését, míg Abba Sámuel esetében az abasári kolostornak az alapítását említettük meg. A következő műsorunkban Péter legyőzőjének az uralkodásáról a középső vazul fiú Andrásnak a szerepéről fogunk beszélni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és ezúttal elköszönök a Marosvásárhelyi Rádiónak a hallgatóitól, a viszonthallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.